sok mindenről volt szó az elmúlt napokban. Részben folytattuk a mukcének a szabályait, részben pedig arról beszéltünk, hogy a szombati ételt, azt, amit megmelegítettünk pénteken, azt mibe csomagolhatjuk be péntek délután. És ha visszaemlékeztek, akkor ugye arról volt szó, hogy kétféle anyag van, kétféle csomagolóanyagot különböztet meg a Talmud egymástól. Van olyan csomagolóanyag, ami csak megtartja a hőt, és van olyan csomagolóanyag, ami annyira jól vezeti a hőt, hogy vissza is melegít. Túlmelegszik a lábostól, és visszamelegíti a lábost. A bölcseink megtiltották, hogy péntek délután olyan anyagba csomagoljunk, ami visszamelegít, de olyan anyagba, ami csak megtartja a hőjét a lábosnak, lehet csomagolni péntek délután. Ilyen anyag például a gizei cemer, gyapjú darabok. Gyapjúba lehet csomagolni, de a Misna rögtön azt is hozzátette, hogy the aim metaltelin, hogy a gyapjúba ugyan csomagolhatunk, de a gyapjú darabokat nem mozgathatjuk szombaton. Értem, mozgathatjuk, mert a gyapjú alapvetőleg fonálkészítésre, ruhakészítésre van előkészítve, és ezért mukcének számít. Hogyha visszaemlékeztek, azt mondtuk, hogy minden olyan dolog, ami szombaton félre van téve, ki van zárva a fejemben a használattól félre van téve, azt mukcének tekintjük, és szombaton nem lehet mozgatni. A gizei cemer, a gyapjú szálak, gyapjú darabok, ugyan péntek délután beléjük rejthetem, beléjük csomagolhatom a forró lábost, ez nem azt jelenti, a Misna szerint legalábbis első olvasatra, hogy ne lennének mukce. Ezzel kezdjük a mai tanulásunkat. Amár rava, da is tanulásolói tamánba hem, avál tamánba hem, táltani najszam. A következő tanítás maradt föl Ravétól. Ravé azt tanította, hogy abban az esetben igaz, hogy a gyapjút azt nem lehet mozgatni, ha nem csomagoltam a gyapjúba. De ha már egyszer belecsomagoltam a gyapjúba a forró ételt, akkor onnantól fogva a gyapjú már nem a eredeti rendeltetésének van előkészítve, hanem már valami másra is használtam valami olyasmire is, ami egy szombaton megengedett dolog, akkor innentől fogva már nem kell mukcének tekintenem, és mozgathatom a gyapjút. Észveje, humirában a bármi jumelé, a be, le rave, tőmném meg izet szemerbe, én mentem a táltalina, iszre, a kétszádó, iszre, nőjte lesz a kiszűvény, naif lesz. Igen ám, csak a misnáknak a folytatása az nem igazán támasztja alá azt, amit Rava mondott. Mert Rava azt mondta, hogy a gyapjú csak addig mukce, amíg nem használom valamire, ami egy szombaton megengedett használat. Hogyha már elkezdtem péntek délután használni olyan használatra, ami szombaton megengedett használat, akkor mozgathatom a gyapjút. Igen ám, csak például ha becsomagoltam a lábosba, nem pontosan, becsomagoltam a lábost, a forró lábost a gyapjúba, akkor a gyapjú onnantól fogva már nem számít mukcének. Igen ám, csak hogy a mi misnánkban nem ez áll. A mi misnánkban az áll, hogy a gyapjúba lehet ugyan csomagolni a forró lábost, de csomagolni a forró lábost, de hogyan vegyem ki a forró lábost a gyapjúból? És akkor erre a Misna azt mondta, hogy kicsit döntsem meg a dobozt, amiben a gyapjúban, amiben beleraktam a forró lábost, és akkor a gyapjú darabok maguktól leesnek a forró lábost tetejéről, és így kivehetek az meleg ételt a lábosból. Mit látok ebből? Hogy a gyapjút mégsem lehet mozgatni. Akkor Rav nem lehet, hogy azt tanította, hogyha egyszer becsomagoltam a gyapjúba, akkor már lehetne mozgatni. Erre a Talmud rögtön kijavítja Ravénak a mondását, és azt mondja, amár Rav elő is sanul, és hogy lehichten lehet mondani, mert általán azt mondja, Rav, hogy többről van szó, a rabbi tanításával, mint egyszerűen arról, hogy valaki becsomagolja a gyapjuba a forró lábost. Itt arról van szó, hogy valaki becsomagolja a forró lábost a gyapjuba, és kifejezetten erre elkülöníti a gyapjút, hogy mostantól fogva ő a forró lábos becsomagolására fogja használni ezt a gyapjúdarabot. Ha valaki ezt el is különítette erre a célra, nem egyszerűen csak happen to be, így alakult, hogy ő a gyapjúba csomagolja a forró lábost, hanem erre a célra különítette el, akkor onnantól fogva az valóban elveszíti a mukce státuszát, és onnantól fogva lehet mozgatni. Tulajdonképpen a mai óránkon végig arról lesz szó, hogy amikor arról beszélünk, hogy valami mukce, azért mukce, mert van valamilyen státusza, mondjuk van egy olyan eszközöm, ami egy szombaton kifejezetten tilos rendeltetésű használatú eszköz, és ezért mukce. Vagy azért mukce, mert valami nem számít eszköznek egyáltalán, például homok, vagy kődarabok. Mi az a cselekedet, mi az a dolog, ami által meg tudom változtatni valaminek a státuszát? És hogy majd látni fogjátok, itt három variáció van, három megközelítés van, hogy mi az, ami által valaminek a státusza meg tud változni. Vagy gondolattal, tehát ha az én fejemben úgy döntöttem, hogy mostantól ezt erre és erre a célra használom, akkor azzal már meg is változtattam a státuszát. A másik lehetőség, hogy valamilyen cselekvéssel, valamilyen megváltoztatásával a dolognak, tehát valamit csinálok benne, amivel megváltoztatom, és a harmadik közép lehetőség, amiről majd mindjárt szó lesz, az az, hogy a közép lehetőség, amiről mindjárt szó lesz, hogyha valamire használom, ha elkezdem már használni a megengedett célra, akkor az megváltoztatja a státuszát. Most mit mond itt Rave? Rave azt mondja, hogy ha valamit becsomagolok, a gyapjúba becsomagolom a forró lábost, akkor ha csak csomagoltam, akkor igaz, hogy ha elkezdtem használni magyarul, akkor igaz, hogy az még nem változtatja meg a státuszát. Mit kell még csinálnom? Még gondolatban is arra kell gondolnom, és el kell különítenem, és ki kell választanom, föl kell avatnom azt a gyapjút, hogy mostantól nem a hagyományos rendeltetésére fogom használni, hanem valami másra. Itt már nem, ki assza, amár ami jákai, amár ami assza benne Saul, amár rábi, és sajnos, és le jihden látmana. Ál jihden látmana, mert táltene najszaj. Egy másik helyen is tanultuk, hogy Ravin azt tanította, Rabbi Jákob és Ravászi nevében, hogy mikor mondjuk azt, hogy a gyapjú az továbbra is mukce marad, annak ellenére, hogy belecsomagoltam a forró lábost, csak akkor, hogyha nem csináltam egy gondolatbeli, egy kiválasztásbeli cselekvést is. Magyarul, hogy egyszerűen csak becsomagoltam, de nem gondoltam arra, hogy mostantól a gyapjúnak ez lesz a rendeltetése. De ha arra gondoltam, hogy mostantól a gyapjúnak ez lesz a rendeltetése, akkor az a gyapjú elveszítette ezzel a mukce mi voltát. De a vinaj, mert besél heftek sanu, tánya nami ahi gizét szemesel heftek, én mit állítani iszem, iszkenem balabájsz, és tánzsa, mit állítani iszem. Egy másik magyarázat az az, hogy mi az, amiről a misna szól, amikor azt mondja, hogy a gyapjú hiába belecsomagoltam már a lábost, még mindig megtartja az eredeti rendeltetését, és mukcének számít. Ez egy olyan gyapjú, amit most hoztak ki a raktárból, a gyapjú raktárból. És ezért sokkal erősebben megtartja az eredeti rendeltetését, és ezért mondja azt a misna, hogy hiába csomagoltam bele a forró lábost, még mindig mukcének számít. De, hogyha kifejezetten kinevezem, felavatom ezeket a gyapjú darabokat arra, hogy mostantól lábos csomagolásra használjam, akkor ezzel megváltoztattam a státuszukat, és már nem számítanak mukcének. Tányi rába bárkánovak keméde ráv, harjössel dekerse gidron leécim, ve nimlachan leemlén síve carik lekáse. Most a folytatásban továbbra is ilyen ehhez hasonló esetekről lesz szó, amikor van valamilyen tárgy, valamilyen eszköz, ami amúgy szombaton tiltott rendeltetésű lenne, és ezért mukcének számít. Mit kell tennem ahhoz, hogy elveszítse a mukce mukce státuszát. A következő tanította Rába bar Chana Ráv előtt. Chariössel dekel. Pálmafa ágak. Se gidran leicim, amit fölvágtak abból a célból, hogy tűzifának használják. És szombaton nimlacha leemlei siva. És egyszer csak úgy döntöttem, hogy inkább nem tűzifának fogom használni ezeket, hanem arra, hogy ülő alkalmatosság legyenek. Rá, hogy rájuk üljek. Carich le kasher. Ahhoz, hogy ezek valóban mostantól fogva az eredeti státuszukat elveszítsék, és ne tűzifának számítsanak, amit nem lehet szombaton mozgatni, mert mukce, mert tilos rendeltetése van, hanem ülőalkalmatosságnak számítsanak, és lehessen mozgatni őket, akkor carich le kasher, akkor valamit kell vele csinálnom, kell, össze kell mondjuk kötöznöm ezeket a fadarabokat. Ha összekötöztem, akkor ezzel valamilyen cselekvést, volt valamilyen cselekvés, amivel a státuszát megváltoztattam ezeknek a tűzifadaraboknak. Rabbi Simon ben Gamliel, mert én szólok a kásér, Rabbi Simon ben Gamliel, megengedem, és azt mondja, hogy nem kell semmilyen cselekvés. Elég, ha gondolatban arra gondoltam, hogy mostantól nem tűzifának fogom használni, hanem ülőalkalmatosságnak, ha egy szombat előtt gondoltam, akkor ez elég ahhoz, hogy ülőalkalmatosságnak számítsanak, és lehessen őket mozgatni. Szombaton ne legyenek mukce. Hú, tanila, hú, amella, lachak, Rabbi Simon ben Gamliel. Amikor Rabban Bar Chana tanította ezt a brájtát, akkor rögtön hozzátette, hogy az ő véleménye szerint a halacha Rabbi Simon ben Gamlielt követi, ami azt jelenti, hogy szerinte nem kell valamilyen extra cselekvéssel kimutatnom, megváltoztatnom a státuszát a mukceinek, hanem ha már gondolatban megváltoztattam a rendeltetését, az már elég. Itt már Rav Amar Kaiser Shmuel Aimer Chaisev, Rav Asi Aimer Yaisev. Akkor most jutunk el ahhoz a három lehetőséghez, amiről beszéltünk. Mi az a három lehetőség? Három véleményünk van, amivel meg tudom változtatni egy eszköznek, egy tárgynak a státuszát. Rav Amar Kaiser. Rav szerint mondjuk ebben az esetben, amikor a tűzifáról van szó, akkor ahhoz, hogy ne tűzifának számítson, hanem számíthasson ülőalkalmatosságnak, ahhoz össze kell kötöznöm. Valamilyen cselekvést meg kell változtatnom a fizikai mi voltát a dolognak. Ezt mondja Ráv, ő a legszigorúbb. Shmuel Aimer, Chaisev. Shmuel azt mondja, elég csak gondolni rá. Arra gondolni, hogy mostantól más lesz a rendeltetése. Mert Ráv Asi Aimer, Yaisev. Ráv Asi pedig azt mondja, hogy mondjuk rá kell ülnöm. Azt mondja, valamit cselekednem kell, de nem kell magát a tárgyat fizikailag megváltoztatnom ezzel a cselekvéssel, csak a cselekvés a kifejezése az én gondolatomnak. Tehát az egyik vélemény azt mondja, hogy ha itt a tűzifa. A tűzifát meg akarom változtatni, a tűzifa státuszát, hogy mostantól ne tűzifa legyen, hanem ülőalkalmatosság. Az első vélemény azt mondja, hogy valamivel meg kell változtatnom magát a fizikai mi voltát ennek a tűzifának, mondjuk össze kell kötöznöm a fákat. A másik fejem azt mondja, hogy elég csak gondolatban arra gondolom pénteken, hogy mostantól nem tűzifa lesz ez, hanem ülőalkalmatosság. És a harmadik azt mondja, hogy valamit cselekednem kell, nem úgy, hogy megváltoztatom a fizikai mi voltát, hanem elég csak kifejeznem, kimutatnom a cselekvésemmel a gondolatomat, például ha elkezdek rájuk ülni, akkor az már elég, mert ezzel kifejeztem, hogy ülőalkalmatosságnak használom. Sőt, de Vászi azt mondja, áfápise laj kisev, áfápise laj kisev, de Vászi azt mondja, hogy ha rájuk ülök, akkor az még akkor is segít, hogyha nem kötöztem össze, sőt, ha még nem is gondoltam rá. Szerintem kicsit akkor rosszul mondtam az előbb, nem csak arról van szó, hogy kifejezi a gondolatát, hanem arról van szó, hogyha csak egyszer csak ráültem, akkor nem kell tudatosan gondolnom rá, ha már ráültem egyszer, ezzel kimutattam, hogy ezek ülőalkalmatosságok, és ez elég. Itt van három vélemény, Ráv, Shmuel és Ráv Asi, összekötözni, gondolni rá és ráülni, de az előző egben, az előző brájtában, ugye, ami egy nemzedékkel korábban volt, csak két vélemény volt. Most abban indulunk ki, hogy egy későbbi nemzedék különböző vélemény különbségei, ha léteztek egy előző nemzedékben is, akkor meg kell találnunk a párokat. Meg kell találnunk, hogy ki kinek a véleményét követi. Mishleim a Rav Huda Amar Ketana Kamo, Shmuel Name Huda Kamar Rav Shimon Gamliel, Rav Asi de Amar Keman. Szóval az első kettő a Moireinak, az első kettő mesternek megtaláltuk, hogy ki volt az elődje, akinek a véleményét követte. Rav ugye követi az előző Brájtának a Tana Kama az első véleményét, aki azt mondta, hogy a pálmafa tűzifát, azt össze kell kötözni ahhoz, hogy ülőalkalmatosságnak tekintsük. Shmuel, aki azt mondta, hogy elég rá gondolni, az a második véleményt követi, vagy Shmuel engem Lél véleményt követi, aki azt mondja, hogy nem kell összekötözni. De Rav Asinak hol van egy elődje, hol van előtörténete? Hol látjuk azt, amit Rav Asi mond, hogy elég ráülni, hogy ez valóban létezett ez a fogalom az előző nemzedékben is? Hú, de ammár kihály tánna, de tánja jöjjcimbe fakairin, uve cipo, bizmánsöc van be semmen, de kakam me siha, löjc van be semmen, löjke me siha, én jöjjcim be, én jöjjcim be, sáhász, mi jöjjjöjjöm, áfam is löjc van, lejke me siha, mozal a cézbe. Szóval van egy másik misna, ami egy másik témáról szól, de ugyanez a gondolat megtalálható benne. Szóval van valakinek egy sebe, és ezt a sebet, ez bekötözi. Most nem egy olyan, nem egy gyógykötésről van szó, hanem csak egy ilyen védőkötésről. Azt mondja a Talmud, hogy ha van egy, mondjuk, egy ilyen védőkötés, mint mondjuk készítenek gyapjúból, vagy lemből. Mikor tekinthetem ezt a dolgot egy védőkötésnek? Úgyhogy ha ezt fölkötöm szombaton, mondjuk kezemen van a seb, és rákötöm ezt a védőkötést, akkor kimehetek vele az utcára. Egyrészt nem számít mukcének, másrészt pedig olyannak számít, mintha a ruhám lenne, és ezért ki lehet vele menni. Ugye? Ha valamit a zsebemben nem vihetek, ruhát vihetek. Ha valamit rákötözöm a kezemre, hogyha semmi értelme nincs a kötözésnek, akkor az nem ruha, vagy semmilyen, akkor az olyan, mintha a zsebembe vinném. Ha viszont a sebet védi, akkor az már elég ahhoz, hogy azzal kimehessek az utcára. Most mikortól számít egy kötözés kötözésnek, ha most fogom szombaton és fel akarom tenni a kötözésként a kezemre, akkor mitől számít az, hogy már elő volt készítve erre a kötözésre? Erre azt mondja a Talmud, ha nem csak egyszerűen egy lendarabról beszélünk, amit most kitalálom, hogy most fogom rákötni a kezemre, hanem már mit tudom, én beáztattam egy kis olajba, egy kicsit megpújítottam, valami előkészítést csináltam péntek délután. Majd hozzátesz a misna, hogy tulajdonképpen, ha nem csináltam semmifajta előkészítést péntek délután, hanem csak annyit csináltam, hogy kiment, egyszer már fölkötöttem a kezemre péntek délután, és azzal kimentem. Ha csak egy 5 perce is, akkor ezzel a fölkötözéssel már eleget tettem annak, hogy ez a lendarab, vagy gyapjúdarab már kötözésnek számítson, és nem pedig egy nyers lend és gyapjúdarabnak. Most ebből mit látok? Hogy itt van egy mégis egy olyan vélemény, ami Rav Asi véleményét támogatja, hogy nem feltétlenül kell valaminek annak az adott tárgynak a fizikai szubstanciáját, valóságát megváltoztatnom, hanem elég csinálnom vele valamit, és ez a valami csinálás vele, ez már kimutatja, kifejezi, hogy a státuszát megváltoztattam. Ugyanúgy, ahogy Rav Asi mondja, hogy a tűzifát sem kell összekötöznöm, hanem elég, hogy csak ráülök, és az már bőven elég a státusz megváltoztatására. Amere Vási Áfanon nem itt a Ninna, ha kássálgában mit tanuljon, ne a miad, hogy azt mondta erre Vási, egy ehhez hasonlót tanultunk egy másik helyen is, még egy brájta, ami megerősíti Rav Asinak a véleményét. Ha kássálgában mit a volt szalma, kirakva az ágyra. Lőjjennen ne a biodaj, a kezével az ember ne mozgassa, ne söpörgesse a szalmát. Ával miért? Mert az a szalma az egy mukce. Ugye? Ával mennál ne, hogy begufolj, de a testével lehet mozgatni, lehet szétteríteni. Miért? Mert ugye azt tanultuk, a sinújjal, ha nem hagyományos módon rendeltetésszerűen mozgatok valamit, hanem sinújjal, mondjuk a könyökömmel, vagy ilyesmi, az kevésbé számít problémának, akkor ugyanígy ez a helyzet a szalmával is. De, most jön a lényeg. Ámban imajjel a májha beima, és a haja alav, Károly, Szadim, mi bőjjön, minden nevebi adaj. Hogyha ez a szalma, ez már péntek délután valamire ki volt használva. Mondjuk állatetetésre, akkor már nem mukce. Vagy ha már használva volt, mint ágy tömés, úgyhogy mondjuk rajta volt egy párna. Ott volt mellette egy párna. Azt mondja, hogy valamit már csináltunk vele, amivel már kifejeztük, hogy a státusza megváltozott, akkor ezzel már elértük, hogy megváltozzon a státusza, és nyugodtan lehet akkor kézzel is mozgatni, és májmina, akkor innen látom, hogy a Vászi véleménye is alá van támasztva. Tehát akkor három vélemény van. Talán a Káma véleménye, ami a későbbi nemzedékben Ráv véleménye, az, hogy valamilyen cselekvéssel meg kell, hogy változtassam a fizikai minőségét az adott tárgynak. Mondjuk a tűzifát össze kell kötöznöm. A másik vélemény az, hogy Simon meg Amliel véleménye, és későbbi nemzedékben Smuel véleménye, hogy elég csak gondolnom a dologra, és az már megváltoztatja a státuszát. És a harmadik dolog pedig, hogy a Vászi véleménye, hogy valamilyen szinten el kell kezdenem használni, és hogyha a használat által, ha csak szimbolikusan is, változtattam meg a státuszát. És a Talmud azt fogja kérdezni, hogy ki az az első vélemény, aki Rabban Simon ben Gamliel-lel vitatkozik, nem volt megnevezve ki ebben a korábbi nemzedékben. Ugye a későbbi nemzedékben ő volt Ráv. Ráv volt, aki ezt a véleményt hirdette. De egyel korábbi nemzedékben ki volt az, aki Rav Simon ben Gamliel-lel vitatkozott. Próbáljuk megtalálni, beazonosítani, hogy ki volt az a mester, ki volt az a tána. Umán tána de poliga léd Rav Simon ben Gamliel. Ki az a mester, akivel vitatkozik? Vitatkozott Rav Simon ben Gamliel. Rav Hanina ben Akiva, de ki az a Ráv, dimi amar zi iri amar Rav Hanina. Nem más ő, mint Hanina ben Akiva. Ahogy mesélte egyszer Rav Hanina, pám áhász hallachan Rav Hanina ben Akiva le mokkai mechod, egyszer Hanina ben Akiva elment egy bizonyos helyre, és ott látta, hogy össze van gyűjtve egy csomó fa, pálmafa ág, tűzifa céljából. Amer la hemletal midov, és péntek délután volt, és azt mondta a tanítványainak, cúve hisfukedés neisével lejem le maha. Menjetek, és gondoljatok arra, hogy ezeket majd ülő alkalmatosságnak fogjuk használni, hogy holnap tényleg rá tudjunk ezekre a dolgokra ülni, ezekre a fadarabokra ülni. Vilaja dana imbe beis mistahave, imbe beis evelhave. És nem emlékszem, hogy amikor ez az eset történt, akkor mivel voltunk elfoglalva annyira? Éppen esküvővel, vagy temetéssel? Mindenképp el voltunk foglalva. Most ebből a történetből mit látok? Hogy csak azért volt elég, hogy azt mondta nekik, hogy gondoljatok arra, hogy ne legyen mukca, hogy ezzel megváltoztassuk a státuszát, mert éppen el voltak valamivel foglalva, vagy egy esküvővel, vagy egy temetéssel. De ha nem lettek volna elfoglalva, akkor ez azt jelenteni, akkor nem lett volna elég, hogy gondolnak rá, hanem össze is kellett volna kötözni őket. Innen látom, mindek amár ibe mész mistahável, ibe mész hevelhável. Dávka mész évvel, hogy bejövész miste? Amivel azt mondta, hogy nem emlékszem, hogy mivel voltunk elfoglalva a temetéssel vagy az esküvővel, akkor ez azt jelenti, hogy csak azért, mert nagyon el voltak foglalva, és ezért volt ennyire megengedő, hogy elég csak gondolni rá, és ezzel már megváltoztattuk a tűzifa státuszát. De ával haha, de itt, amikor a normál esetben, amikor nincsen egy ilyen elfoglaltság, ami az embert nem engedi, hogy valamit effektív csináljon, cselekedjen az adott tárgyal, amivel megváltoztassa a státuszát, akkor nem elég csak gondolni rá, hanem cselekedni is kell. Kicsit nyakatekert magyarázat. Mindenképpen valóban furcsa, hogy a történetben hozzáteszi, hogy nem emlékszem, mivel voltunk elfoglalva ezzel vagy azzal. Kit érdekel, hogy el voltatok foglalva? Ezek szerint, ha megemlítetted, hogy el voltatok foglalva, akkor ennek van valamilyen jelentősége az adott törvény, az adott tanítás szempontjából is. Amár Jehuda, most ennek kapcsán, még mindig annak kapcsán, hogy milyen, mik azok a cselekvések, mik azok a cselekedetek, amelyek meg tudják változtatni, mi szükséges ahhoz, hogy valaminek megváltozzon a státusza, A Talmud folytatja a további esetekkel, további törvényekkel. Amarem Yehuda, Machnis Adam Ilaiku Passai Afar, Veriszebai Kalcarkai. Azt mondja a Talmud, hogy Rabbi Yehuda azt tanította, hogy az ember bevihet a házába egy dobozt teli homokkal, és a homokat használhatja bármire. Most a homok alapból az mukce. Ugye miért? Mert a homok az olyan, mint a kövek. Nincsen semmilyen eszköz státusza a homoknak. És ugye, ami nem eszköz, az mukce. Mit látunk ebből a tanításból? Azt mondja, elég csak bevinni a lakásba azt a doboz homokot, azt már kifejeztem, hogy én valamire használni akarom a homokot szombaton. És ez már elég ahhoz, hogy a mukce státuszát megváltoztassuk. Daras már zutra, és méd már zutra rába, ve húse jíhed lejkeren zavisz. Ez már zutra hozzáteszi, hogy igen, de egy dolgot azért csinálni kell, valamilyen kifejezett helyre kell leraknom. Legyen egy saját helye. És ezzel erősebben kifejezem, hogy valamilyen új rendeltetést, új célt szánok ennek a doboz homoknak. Omrában a kmédráv papa, kmán, kérdebb simán gamlél, díkerabban a hamribáin a májszöp. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint ez a misna, ez a tanítás, hogy elég bevinni a homokot, és ha már bevittem, vagy mondjuk ha bevittem, és egy adott helyre leraktam, azzal már kifejeztem, hogy én valami másra akarom használni a homokot, mint a normális rendeltetése. Ez elég ahhoz, hogy a mukce státuszát megváltoztassam. Ez kinek a véleményét követi? A Tána Káma véleményét, vagy Rabbi Simon véleményét? Ugye a Tána Káma volt az, aki azt mondta, hogy cselekedni kell, nem elég gondolni, hanem cselekedni kell. Úgy tűnik akkor, hogy ez Rab Simon meg Amliel véleménye. Ő az, aki azt mondja, hogy elég gondolni rá. Ugye, amikor a tűzifáról volt szó. Azt mondja, erre Rav Pap, a filutémerában átkállói kamerában, de minden májszel, a videói májszel. Minden nagyban minden májszel, azt mondja, talán, hogy nem, egyáltalán biztos ez így van. Mert lehet, hogy amikor a bölcsek és Rab Simon vitatkoztak abban, hogy kell-e valamilyen cselekvés ahhoz, hogy megváltoztassam az adott tárgynak vagy eszköznek a státuszát, hogy az ne legyen többé mukce. Ez lehet, hogy csak egy olyan esetben mondták a rabbik, hogy kell valamilyen cselekvés. Szemben a Simonnal, aki azt, hogy elég csak gondolatban kiválasztani, megváltoztatni a rendeltetését. Lehet, hogy a rabbik csak akkor mondták, hogy kell a cselekvés, amikor egy olyan dolgról van szó, amiben lehet cselekedni. Mondjuk a fa, ami ülőalkalmatosság, alkalmasabbá tudom tenni ülőalkalmatosság céljából, hogyha összekötözöm. De a homokkal nincs mit csinálni. A homok nem egy olyan dolog, amivel lehet cselekedni. És akkor lehet, itt a rabbik is egyetértenének, hogy nem kell cselekvésem, elég a gondolat. Néma ketenai, erre azt mondja a Talmud, jó, akkor próbáljuk meg megnézni, hogy ez a kérdés, hogy kell-e cselekvés egy olyan dologban is, ami nem cselekvésképes, nem általában nem cselekvés tárgya. Egy ilyen dologban is kell-e cselekvés ahhoz, hogy megváltoztassam a státuszát. Lehet, hogy ez már egy korábbi vitában is fölmerül. Már egy korábbi esetben, egy korábbi precedensben, egy egész más kérdésben is létezik ez a vita, ami arról szól, hogy amikor azt mondom, hogy kell cselekvés ahhoz, hogy valaminek a státusza megváltozzon, ez csak arra vonatkozik, ahol a cselekvés az egy normál dolog, egy olyan tárnál, amivel cselekedni szoktak, vagy egy olyan tárnál is, amivel nem szoktak cselekedni, lásd homok. Hol látunk egy ehhez hasonló esetet? Bechol chafinesz a kélim, hucmiklé kesze, begártakony. Ha neszer, bechol muta. Az egyik, két brájta van, két egymással ellentétes brájta, és úgy fogjuk próbálni magyarázni, hogy azt fogjuk próbálni felmutatni, hogy igazából a két brájta között ez a véleménykülönbség. Hogy kell-e cselekvése egy olyan dologban is, ami nem cselekvéstárgya, vagy csak egy olyan dologban, ami a cselekvéstárgya. Mert mindjárt látjuk, hogy hogyan fogunk ide kijutni. Először is tesszük, hogy miről szól a két brájta. Az első brájta arról szól, hogy szombaton szabad-e mosni egy edényt. Itt nem egyszerű mosásról van szó, hanem valamilyen anyaggal tisztítani, súrolni az edényt. Mit mondott Talmud? Lehet. Bármilyen anyaggal lehet az edényeket súrolni szombaton, és így tisztítani. Azt mondja, kivéve az ezüst edények borkővel. Őszintén szóval nem a ma este készülve az órára hallottam először erről a fogalomról, de ez valószínűleg az én tudatlanságom. A borkő az állítólag, és lehet, hogy a nézők között van, aki nálam jobban tudja, az állítólag valami olyan ilyen kis szemcsés anyag, ami a hordóban keletkezik, amiben a bor hosszú időn keresztül benne van. És ezt használták tisztítóanyagként. Most ez egy durva anyag, és amikor az ezüstöt, ami viszont egy finom anyag, ezzel súroltak, akkor ezzel lekapartak egy réteget a ezüstből. Most ugye lekaparni, vagy radírozni szombaton tilos. És ezért azt mondja, ezüstöt nem szabad lekaparni borkővel, és ezért a borkőt ne használjuk tisztítóanyagként szombaton. Oké. Mindenképpen mi jön ebből ki, hogy a neszer és a homok az viszont használható. Mi az a neszer? Nátronlúg. Bármit is jelentsen ezt. Valószínűleg itt remélem a nézők között többen vannak, akik tudnak valamit kezdeni ezzel az anyaggal. Ez is valami homokféle. De mindenképpen akkor a homok az használható tisztításra szombaton ezek szerint. Ez az első brájta. Ebből az jön ki, hogy a homokot lehet súrolásra használni. Amikor egy edényt akarok tisztítani szombaton, azt arra lehet használni. Van viszont egy ezzel ellentétes brájta. Tánya neszeve hajl asszur. Egy másik brájta azt mondja, hogy a homok és a nátronlug az tilos a használatra szombaton. Az egyik azt mondja, hogy lehet, a másik azt mondja, hogy tilos. Miről vitatkoznak? My love, be halke miflegi, valószínűleg a következőről vitatkoznak, de már szavar be innen májsze, már szavar lajba innen májsze. Azt mondja, valószínűleg arról van szó, hogy aki azt mondja, hogy a homokot lehet használni, az azért mondja azt, mert nem tekinti a homokot mukcének. Hiába a mukce nem volt előkészítve valamilyen cselekvő módon arra, hogy ne legyen mukce, mégiscsak elég volt gondolni rá, és ezzel a státuszát megváltoztatta. És a másik véleménye, aki azt mondja, a homokot nem lehet használni, azt mondja, mivel nem csináltál vele egy cselekvést péntek délután, ezért hiába maga a homok az nem cselekvés tárgya általában, mégiscsak kellett volna, hogy valamit csinálj vele, és mivel nem csináltál, ezért mukce maradt, és ezért nem lehet használni súrolásra szombaton. Ha pedig így van, akkor találtunk egy olyan forrást, egy olyan referenciát, amiben már egy korábbi nemzedékben is ugyanez a vita létezett. Azt mondja Talmud Lloyd, nem biztos, hogy ez a helyes értelmezés ennek a ellentmondásos két brájtának. De kulálma lajba innen májsze. Valójában úgy is lehet értelmezni, hogy ennek semmi köze ez a vitához. Úgy is lehet értelmezni, hogy mind a két brájta azon a véleményben, hogy egy olyan anyaggal, ami nem cselekvés tárgya, annál nem kell cselekvés ahhoz, hogy megváltoztassam a státuszát. Akkor miről szól itt az itteni vita? Völajkása Rabbi Yehuda, Harabi Simon. Itt egy másik vitáról van szó. Rabbi Yehuda és Rabbi Simon vitájáról. Mi a vita Rabbi Yehuda? Mi a vita Rabbi Yehuda és Rabbi Simon között? Ugye, ha emlékeztek, a vita arról szólt, hogy én miszkáven, az probléma vagy sem. Ha én úgy szegem meg a szombatot, hogy nem volt célom megszegni a szombatot, hanem csináltam valamit, aminek egy mellék következménye a szombatszegés, akkor erről szólt a vita Rabbi Yehuda és Rabbi Simon között, hogy ez szombatszegésnek számít-e vagy sem. Rabbi Yehuda szigorú volt, és azt mondta, hogy a szombatszegés. Rabbi Simon azt mondta, hogy megengedő volt, és nem szombatszegés. Ugye a tipikus eset, amivel a vita szólt, amikor elhúzom a padot a kertben, és ezzel felszántom a kertnek a földjét, ugye szántani szilos szombaton. Itt nekem volt az a célom, hogy szántsak, csak egyszer arrébb akartam húzni a padot. Rabbi Simon azt mondja, ez rendben van, mert én nem is szkáven, én nem akartam, nem ez volt a célom. Rabbi Júda azt mondja, nem érdekes, hogy nem ez volt a célod, akkor is ezzel a szombatszegés létrejött. Most akkor ugyanitt ez a helyzet itt is. Miről szólhat az a vita, hogy lehet-e homokkal mosni, vagy súrolni az edényeket? Lehet, hogy pontosan erről van szó. Nem az a kérdés, hogy a homok mukce vagy sem, mert mindenki egyetért, hogy nem mukce. Hanem arról szól, hogy amikor a homokkal súrolom le a piszkot, akkor nem fogom-e fölkaparni, lekaparni magát az edényt, az edényről egy réteget. De Simon azt mondja, nem érdekel, lekaparsz egy réteget, mert én a miszkávén, nem ez volt a célod? De a Huda viszont, aki szigorú, azt fogja mondani, hogy igenis zavar, mert az én a miszkávén, akinek nem célja a szombatszegés, az is, hogyha ha csak egy mellék következménye a cselekedeteinek, az is tilos, és az is szombatszegésnek számít. Akkor ezek szerint az egyik brájta nem Huda lenne, az a brájta, amelyik megtiltja a homokkal való súrolást szombaton, az Rabbi Huda lenne, és a másik brájta, amelyik megengedi a homokkal való súrolást szombaton, az Rabban Simon lenne. De májú kimtele a hadesarik, Rabban Simon? Igen ám, csak akkor nézzük meg azt a brájtát, mert most csak egy részletet idéztünk a brájtából, ahogy ez gyakran szokott lenni, nem az egész brájtát idéztük. És ha valakinek a véleményéhez kapcsoljuk az adott brájtát, akkor koherensek kell, hogy legyünk, és az egész brájta kell, hogy az ő véleményét kövesse. Most mi volt az egész brájta? Az egész brájta az a brájta, amelyik megengedte, hogy homokkal súroljuk az edényeket, a következő kép hangzott. Három része volt a brájtának. Három törvény, vagy három paragrafusból állt. Az első az volt, hogy lehet homokkal súrolni, vagy egész pontosan úgy hangzott, hogy bármivel lehet súrolni, kivéve az ezüstöt a borkővel, ez volt az első. A második paragrafus az volt, hogy de ettől függetlenül a homokkal, vagy bármilyen más tisztítószerre az ember nem mossa meg az arcát, nem mossa meg a haját, és miért nem? Mert ugye a hajmosás ezekkel az anyagokkal való a hajmosás közben az embernek a haja ki fog tépni a hajából, és az is egy ilyen szombaton nem szabad a hajunkat vagy a szőrt tépni. És az utolsó törvény, az utolsó paragrafus pedig az, hogy ugyan a haját nem moshatja vele, de az arcát, a kezét, a lábát azt moshatja vele. Ugye olyan időről beszélünk, ami ókorban nem volt szappan, és ezeket az anyagok, szemcsés anyagokat használták a mosakodáshoz is. Az edénymosáshoz is. Akkor az első törvény az, hogy az edényeket lehet vele mosni, a hajamat nem lehet mosni, de az arcomat, kezemet és a lábamat lehet vele mosni. Nos, hogyha igaz az, hogy az a misna, amelyik azt mondja, hogy nem lehet, az a misna, amelyik azt mondja, hogy az edényeket lehet mosni homokkal, azra Simon véleményét követi, akkor ez kicsit problematikus, mert nem lesz koherens a dolog, mert ugyanennek a misnának a másik paragrafusa azt mondja, hogy az arcomat, a másik paragrafusa azt mondja, hogy a hajamat nem lehet a homokkal mosni. Rabbi Simon pedig azon a véleményen van, ahogy ezt látni fogjuk egy harmadik helyen, hogy igenis lehet a homokkal a hajamat mosni, akkor is, hogyha ezzel megvan annak a veszélye, hogy kitépem a hajamat. Hol látjuk, hogy ez így van? Van egy ugye olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy nazir. A nazir az, aki fogadalmat tesz, hogy ő valamilyen extra szentséget magára vállal, ő nem fog hajat vágni, nem fog húst enni, bort inni, halottakkal érintkezni, és ilyen, ennek a nazirnak valóban hosszan megnő a haja, egész amíg a nazírságnak nincs vége. És a kérdés az alam istában, hogy moshat-e hajat homokkal? Miért, mert ha a homokkal most hajad, akkor ki fogja tépni a haját. És a Talmud azt mondja, Rabban Simon is ezzel egyetért, hogy moshatja a haját homokkal. Csak ne fésülködjön, mert ha fésülködik, akkor a fésűvel óhatatlanul is ki fogja tépni a haját. Most, ha Rabban Simon egyszer azt mondja, hogy a homokkal ott, a nazirnál, A gyomokkal lehet hajat mosni, és nem tart attól, hogy ezzel kitépi a haját a názir. Akkor aztán a sábátnál is így gondolkodik. Akkor viszont nem mondhatjuk, hogy ez a misna, ez a brájta, az Rabbi Simon véleményét követi, mert akkor miért mondja a másik paragrafusban az a misna ezt, ez a misna az, hogy nem lehet a hajat homokkal mosni. Valami új magyarázatot, új feloldást kell találni. Ella ha ve ha Rabbi Yehuda treita naja libad Rabbi Yehuda hajtana da libad Rabbi Yehuda szavár garil hajtana da libad Rabbi Yehuda szavár laj garil. Azt mondtam, tudjátok mit? Mivel kezdtük? Hogy van két ellentétes brájta. Az egyikben az volt írva, hogy a homokat lehet használni az edény mosásra, a másiknál az volt írva, hogy a homokot nem lehet használni az edény mosásra. Úgy akartuk magyarázni az egyik Rabbi Simon, a másik Rabbi Yehuda. De ezt most elvetettük. Tudjátok, hogy legyen mind a kettő Rabbi Yehuda. Miért van egymással ellentétben? Mert két vélemény van Rabbi Yehuda értelmezésén belül. Az egyik vélemény az, hogy a homok olyan szemcsés, hogy óhatatlanul is le fogja kaparni az edényt magát. A másik van az, hogy a homok nem olyan szemcsés. Inkább egy kémiai definíciónak a vitája van, de mindketten Rabbi Yehuda véleményén belül mondják. Most, hogyha annyira szemcsés, hogy az óhatatlanul le fogja kaparni, akkor Rabbi Yehuda meg fogja tiltani, mert azt fogja mondani, bár nem az volt a célom, hogy kaparjam az edényt, hanem csak annyi, hogy elmossam. Ugye, én omis kávén asszul, nem az lenni kérdés, hogy mi a célom, akkor is tiltos, nem az volt a célom. Ha viszont azt mondom, hogy a homok nem annyira szemcsés, hogy az lekaparjon, bármit, akkor Rabbi Yehuda is meg fogja engedni. Azt mondja, hogy oké, ez nagyon jó, de még mindig nem stimmel. Miért? Mert a brájtának van egy harmadik paragrafusa. Ugye az első paragrafus az volt, hogy lehet mosni a homokkal az edényt, a másik paragrafus az volt, hogy a hajamat nem lehet mosni a homokkal, és a harmadik paragrafus az volt, hogy lehet mosni a kezemet, a lábamat és az arcomat. De hát... hogy moshatom a kezemet, lábamat és arcomat, azon is van szőr. És hogyha tilos a hajamat mosni, mert az a kitépem a hajamat, akkor a kezemen is van szőr, az arcomon meg van szakál, akkor attól nem félek, hogy ott kitépem a hajamat? Azt mondja, a Talmud, íbai széma be katon, íbai széma be isa, íbai széma be szalisz. Azt mondja, de elképzelhet, hogy nem fogom kitépni a hajamat, vagy a szőrt a kezemen, a lábamon, vagy az arcomon. Három esetben, ha egy nőről van szó, aki nem szőrös, ha egy kisgyerekről van szó, akkor is a fiú, ugyancsak nem szőrös, vagy pedig, ha egy eunokról van szó, aki ugyancsak nem szőrös. Ezekben az esetekben lehet, hogy erről beszélt a misna, és ez akkor koherensé teszi az egészet. Az egész az Rabbi Yehuda szerint van, és arra azt szerint a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy a homok nem annyira szemcsés, hogy és azt szerint a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy a homok nem annyira szemcsés, hogy a edényt azt felsértse, de annyira szemcsés, hogy a hajamat kitépje, a lábamon, a arcomon pedig lehet használni, ha nő vagyok, kiskorú vagyok, vagy eunuch vagyok. Oké, ezzel ezt a kérdést kicsit nehezen is, de lezártuk, és most újabb olyan annak kapcsán, hogy mit használhatok mosakodásra szombaton, akkor most a mosakodásról is fogunk beszélni egy kicsit ennek kapcsán. Amar Rabbi Yehuda, afar levénsza sári. Azt mondta Rabbi Yehuda, hogy például milyen anyagot lehet még a mosakodásra használni szombaton? Tégláknak a törmelékét, ami ugyancsak egy kicsit erősebb anyag, egy kicsit erősebb szemcsés anyag volt, ezt lehet használni szombaton a mosakodásra. Amár Jézsef kuszpode jászmin sari. Például a szumszum, mindig elfejtem magyarul, segítsetek, szumszum, szezám. A szezámnak, a kipréselt szezámnak a héját, azt is használták mosakodásra. Ezt is lehet szombaton használni. Amarava afar pilpili. A paprikának, nem paprikának, bocsánat, a fekete borsnak. A fekete borsnak a porát. Azt is lehet használni mosakodásra. Érdekes anyagokat használtak. Jó az, hogy hál' Istennek, hogy ma már van szappan. Amarav se is, ez bárdasari. A bárdát is lehet használni. Mi az a bárda? Máj bárda. Amarav jössze, tiltala a hala, tiltala asza, tiltala szigli. És már, szóval mi ez a bárda? Ez már kicsit közel van a mai szappanvilághoz. Azt mondja, de a Jöjszöf, ez a bárda, ez harmadrészben aloe vera, harmadrészben mirtus, harmadrészben ibolya. És ebből készítettek valamilyen anyagot, amit a mosakodás, ilyen szappanféle anyagot. Amarabne hámja bár Jöjszöf kaléha de léke rúba ahala sápirdami. Azt mondja, ez Rabne Chemia, csak abban az esetben, hogyha nem a nagyobb része a szappannak az aloe verából van. Mert valamiért az aloe vera az valahogy talán még durvább anyag, nem tudom, ezek szerint, még durvább anyag, és ezért az inkább kitépi az ember szőrét. A gyakorlatban ma szappant szombaton emiatt nem használunk, de lehet használni folyékony szappant, vagy ugyanígy lehet, de érdemes a folyékony szappant még egy kicsit felhigítani, és akkor egész biztos nem lesz probléma az, amiről itt tanulunk, hogy azzal kitép, hogy a szappan az ki lekaparja, vagy akár az edényt, akár a testünkről a szőrt, és így tovább. Oké, ezzel befejeztük a mosakodásnak a kérdéseit. Nem hagytam valamit ki. De még vissza fogunk térni a mosakodáshoz. Most egy kicsit áttérünk egy másik kérdésre. Bó, minél mér a fsejsez, máulif caja az éjszínbe sábesz. A következőt kérdezték a fsejseztől. Szabad-e szombaton felütni az olivabogyót? Most pontosan mi a kérdés ezzel, eltérnek a kommentároknak a véleménye, eltérnek pontosan mi a probléma az olivabogyó veréssel szombaton, de mondom csak korlátozott tudásomban az olivabogyók felhasználásáról, de hogy itt azt mondják a kommentárok, hogy valahogy az olivabogyó, amikor nyers, akkor nagyon keserű, és így rá kell csapni, és akkor egy kicsit megtörik, egy kis nedvesség kijön belőle, és akkor elveszti a keserűségét, és erről van szó. Szabad-e ezt a keserűséget így kiszedni belőle szombaton? Mi a kérdés? Mert ezzel ugyan ételt szabad, salátát lehet vágni szombaton, de valamit, ami nem alkalmas az evésre, alkalmassá tenni az evésre, azt nem lenne szabad. És akkor ez ennek számít-e? Ez itt a kérdés. Amer lejú vechíbe chajl mutar? Vechíbe chajl nétíru? Erre azt kérdezte tőlük rá, Séshez, ugye? Egy jó zsidó kérdéssel válaszol. Azt mondja, miért kérdezitek tőlem csak a szombatot? Mi a helyzet hétköznap? Hétköznap megengedett? Hétköznap meg lenne engedve? Miért lenne probléma a hétköznap? Köszönöm, mi súm hefszed a ichlim? Ugye elvileg tilos ételt elveszejteni. És ő úgy érezte, hogy ha már kis nedvességet kinyomunk az olivából értelmetlenül, akkor azzal már elveszejtjük az ételt. Léma pligad és Smuel, de amas Smuel leiszadom kalcörkövé pászra. Azt mondta, hogy akkor ezek szerint ő vitatkozik Smuel-le. Smuel azt mondta, hogy például a kenyeret bármire lehet használni. Én nem csak evésem, hogy kitámaszthatom vele a könyvemet. Amri pász, vagy mi is, azt mondják neki, nem? Nem biztos, hogy ő vitatkozik Smuel-le. Mert a kenyér, ha használom valami más célra, utána még mindig meg fogom enni. De az oliva, amit ha másra használok, akkor nem fogom utána megenni. Nem teljesen világos összetett, szóval, hogy ha arról szól ez az egész, hogy az evésre alkalmassá tegyem, akkor miért veszejteném el, ez miért számít az étel elveszejtésének, de őszintén szóval nem találtam, vagy nem mértem el eléggé benne, hogy mi erre a válasz, csak azt láttam, hogy ez más kommentároknak is feltűnt, úgyhogy ez volt a kérdés. Oké, visszatérünk most egy kicsit a fürdés, mosakodás kérdéséhez. Ugye arra volt szó, hogy van ez az anyag a bárda, ami egyharmad aloe vera, egyharmad mirtusz, egyharmad ibolya, és ez lesz a középpontjában a következő résznek, amiről fogunk tanulni. A meimáru már zutra, vera vási, hávé jászvi, ez a három bölcs, a meimár, már zutra és a vási, egyszer együtt üldögéltek szombaton, ájtú lekem májú bárda, és előjük hozták ezt a bárda szappant. A meimár, vera vási masu, a meimár és a vási használták, már zutra, lai masa, már zutra viszont nem használta ezt a szappant. Amrülej, erre megkérdezték tőle, lai szavállam már le, hada amarab sésőz bárda sari, talán vitatkozik a mester azzal, amit Rav Ási tanított, hogy a bárdát szabad használni szombaton? Amar lejó ráv, amar lejó ráv Mordechai, bár mine már, de a filu behöl namilo is firele. Erre megszólalt egy negyedik ott lévő, és azt mondta, hagyjátok a mestert, ő nem azért nem használja, mert szombaton nem lehet ezt a bárda szappant használni, azért, mert azon a véleményem van, hogy hétköznap sem kell szappant használni. Miért nem? Szavella, ha ki hadetánya, meg karer adam gildé coja, vagy gildé mákasáb szaraj, bisvil szaraj, azt mondja a brájta, azt mondja egy brájta, hogy az ember lemoshatja a piszkot magáról, in bisvile jápois aszur, de ha csak szépítkezés céljából tisztálkodik, az tilos. Miért lenne tilos? Ami magyarul arról van szó, hogy mosakodni tisztaság céljából szabad, de szépítkezés céljából tilos. És ő azt gondolta, hogy a bárda, ez a különleges minőségi szappan, ami félig aloe vera, félig mirtusz, félig ibolya, ez már egy szépítkezőszer. Miért lenne tilos? Azért, mert van egy olyan tilalom, le jilvás, ami arról szól, hogy az ember egy férfi ne viseljen női ruhát, és a nő ne viseljen férfi ruhát. A nemek közötti határvonalok, azok legyenek nagyon élesek. Ez egyik magyarázat arra, hogy a férfiak miért ne borotválkozzanak. Sok más magyarázat is van, de ez egyik magyarázat. Férfiak ne szörtelítsenek, ne borotválkozzanak azért, hogy ne hordanak női ruhát. Van egy ilyen tilalom. Most a szépítkezés, az egy női dolog. A férfiak ne szépítkezzenek, mondja ez a brájta. És ők azon a véleményen volt, hogy a szappan az már szépítkezésnek számít. Most nyilván ez egy szubjektív kérdés, hogy hol van a szépítkezés határa. De ő ezen a véleményen volt. Igen ám, akkor a többiek miért használták mégis azt a szappan? Vi inhunk manszavró. És ők? De ők nem voltak ezen a véleményen? Azt mondja, ők nem. Ők azon a véleményen voltak, hogy egy másik tanítás, hogy pont azt mondja, hogy az ember legyen kellemes, legyen illatos, legyen jó, szép. Ki had a tánya, röjhetsz adam panavi adave ráglóbe halljam is műkajni, az ember minden nap mossa meg a kezét, a lábát, az arcát, az örökkévaló tiszteletére se. Nem már, kölpajla sem le már ne jó, mindent tegyen Isten az ő, mindent tett Isten az ő kedvéért, magyarul az ember a isteni tiszteletéért tegye magát kellemessé és széppé. Ami azt jelenti, hogy ők nem voltak azon a véleményen, hogy egy jobb szappan használata az már egy női dolog. Hanem kifejezetten azt gondolták, hogy ez nem csak megengedett, hanem kötelesség is. Oké, ma természetesen nincsenek olyan álláspontok, akik azt mondanák, hogy nem lehet szappant vagy dezodort használni, mert ez egy női dolog, de nyilván ez egy szubjektív kérdés is. Egy adott kor, egy adott kulturális közeg, az meghatározza, hogy mi számít férfi dolognak, és mi számít női dolognak. De mi lazabban az árja, mert kupa mátal cidoven nőit, sem vagy nyitott. Visszatérünk most a misnánk eredeti témájához. És miről volt szó? Ugye van egy doboz, amiben van gyapjú. A gyapjúba beleraktam, gyapjú vagy gyapot, beleraktam a forró edényt. Kiveszem a forró edényt, akkor szabad-e visszaraknom a forró edényt? Az egyik vélemény, ebből az ebben az árja, azt mondja, hogy nem. Mert valószínűleg azért mondja ezt, mert akkor óvatatlanul, amikor visszarakom, akkor a gyapotot azt kicsit el kell igazítanom, és akkor a mukcét fogom mozgatni. A bölcsek azt mondják, hogy vissza lehet rakni. De ebben az árja azt mondja, hogy nem lehet visszarakni, és ezért ne is vegyem ki a dobozból, hanem csak kicsit döntsem meg a dobozt benne az edényen, és úgy vegyem ki belőle az ételt. A bölcsek azt mondják, hogy nyugodtan kivettem a lábost, mert utána úgy is visszarakhatom. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chiya Barashi, Amar Rava, Kölmöidim, Simniszkáltal a gumos, azt mondja, lágzik. Azt tanította Rabbi Abba, hogy valójában a bölcsek is egyetértenek azzal, hogyha az a mélyedés, ami a gyapotban van, az már összeborult, és már nincs ott, akkor tilos visszarakni az edényt, mert akkor óhatatlanul megigazítanám, és ezzel mozgatnám a mukcét. Akkor miért mondták azt mégis, hogy szabad visszarakni? Nem, ha hamim ömrim, nöjtelum mágzé, hejhidami. Ide lejni szkálkala guma sáper kamriában, el a láv, áfát, pide szkálkala guma lejj, lejlöm, de lejni szkálkala. Akkor helyesen gondolj, hogy mászor, hogy helyesen sem szkálkala guma, mászor, hogy helyesen helyesen. Azt mondja, miről van szó, hogy a kérdés az, hogy ha nincsen már meg az eredeti mélyedés, akkor mindenki egyetért, hogy nem lehet visszarakni az edényt, mert akkor óhatatlan mozgatná a mukcét. Ha megvan még a mélyedés, akkor miért mondja az egyik azt, hogy nem, és a másik azt, hogy igen? Miért mondja az egyik azt, hogy nem tehetem vissza? De az, amin az árja, hogy nem tehetem vissza, és a bölcsek azt, hogy visszatehetem. Mert ez a kérdés, hogy mennyire kell szigorúnak lennem elővigyázatossági rendeletekkel. De ezzel azt mondja, ne engedjük, hogy visszarakja, mert elhasználják, hogy vissza lehet rakni, akkor is visszaraknám, akkor is visszaraknák, amikor már nincs ott a mélyedés, és ezzel mozgatnák a mukcét. A bölcsek azt mondják, hogy ennyire nem kell messzire menni, és ezért meg lehet engedni, ha még ott van a mélyedés, visszarakhatja, és nem tartunk attól, hogy akkor majd azt fogják gondolni normálisan, és vissza lehet rakni, és ezzel mozgatnák a mukcét, a gyapotot, ami mukce. Amara funa hajsz likuszta daca sálfa ve hadar daca sárja. Annak kapcsán, hogy ha valami, miről volt itt szó? Arról volt szó, hogy az előzőekben, hogy van egy doboz, amiben van, ami ki van tömve gyapottal. És én belerakom az edényt, és kiveszem az edényt, akkor ezzel automatikusan mellékesen mozgatom a gyapotot, a mukcét is. Akkor egy olyan mukce mozgatásról van szó, ami nem közvetlen, hanem egy közvetett mukce mozgatás. És ehhez hasonló esetekről lesz szó a következő részben. Azt mondja, volt egy olyan egy narcisz, ami az volt a szokás, hogy a narciszt, olyan szép illata volt, mint amilyen belerakták voltak ilyen cserepek, amiben növények voltak, akkor bele a narciszt, ami már le volt vágva természetesen, hazavitték és berakták a cserépbe. Most szabad-e kivenni a cserépből és visszarakni a cserépbe? Amikor kiveszem a cserépből, kiveszem a földből, ami a cserébe van, akkor mozgatom a földet. Akkor visszarakom, megint mozgatom a földet. És ezt azt mondta ezzel kapcsolatban a funa, hogy ennek dacára ezt lehet csinálni. Mikor lehet csinálni? Ha már szombat előtt volt, hogy beraktam, kivettem. Mert azzal már létrejött az a mélyedés, ami már valószínűsíti, hogy nem fogom a földet mozgatni, amikor minden alkalommal kiveszem, visszarakom, és így tovább. Ugyanígy, hajsza kine de beini urvé, daca salfa, hadar, daca sarim, illáv, asszir. Volt, hogy a késeket úgy tárolták, hogy a falnak a téglák közötti mélyedéseibe tűzték be. Azt mondja, hogyha már egyszer betűztem pénteken, és kivettem, betűztem, kivettem, akkor már létrejött a mélyedés, akkor ott a kést kibe lehet venni. De ha nem, akkor amikor kiveszem a kést, akkor az a téglák közötti malterből kivágok egy darabot, ami mukce, és majd ezzel mozgatom, akkor az tilos szombaton. Már zutra vei szimre vási amarbe girtö de kani. Sápir dami. Azt mondja a már zutra, hogy ugyanez a helyzet, hogy ha egy kést, azt nem a téglák között szúrom be, hanem olyan nádba, ami nagyon szorosan nő egymás mellett, és oda bedugom, akkor nem kell, az nem probléma, nem kell attól tartani, hogy kivágok egy darabot a nádból, azt oda be lehet dugni. Amelé Rav Mordechai Rav, egy masszív Rav Kitnati Jufta, ha tőmén lefesz, cnai nősz, társzá, gefen, imajam, mit szó szalad meg gulim, mert én a hajsos. Lőj misum ki lány, lőj misum svíz, lőj misum mászer, nitalni me sábesz. Mit tanultunk eddig? Hogy mikor lehet mondjuk a nárciszt, ami a földbe van dugva, kivenni szombaton, ha már be volt dugva, ki volt húzva, be volt dugva, ki volt húzva, és létrejött a mélyedés. És ugyanígy ez volt a helyzet a késsel a téglák között. De mégis ez egy ellentétes tanítást találunk. Ellentétes brájtát. Az volt a szokásuk, hogy a reteket, hogy friss maradjon, azt miután már kiúzták a földből, a szőlősbe, nem tudom miért a szőlősbe, de visszadugták egy kicsit a földbe. Lehet, hogy azért, mert ott nem tudott gyökeret ereszteni, nem tudom pontosan miért, de mindenképp a reteket így tartották frissen. És mit mond a Talmud? A Talmud azt mondja, hogy ha a retek nincs teljesen benyomva a földbe, kicsit kilóg a földből, akkor ez teljesen rendben van. Milyen szempontból van rendben? A végén fogunk eljutni az, ami minket érdekel. Először is rendben van, ez nem számít kiláimnak. Van egy olyan tilalom, hogy együtt nem szabad vetni két különböző típusú növényt. Ugyanúgy nem szabad együtt mondjuk a lent és a gyapjút ruhába rakni, és nem szabad együtt szántani vagy aratni egy marhával és egy szamárral, két különböző állattal, ugyanúgy nem szabad együtt elvetni két különböző növényt. Most akkor, ha a szöllő mellé berakom a reteket, akkor az felmerül, hogy esetleg ezt a tilalmat ezzel megszegem. De ha itt, mivel a retek nincs teljesen betemetve földdel, akkor ez így még elmegy. Ugyanígy, valami misum svíz, hogyha a hetedik év van, és a hetedik évben parla smita év van, és parlagon kéne hagyni a földet, de a reteket itt láthatóan nem elültettem, hanem csak a földbe raktam, hogy friss maradjon, mert egy kicsit még kilóg a földből, nincs teljesen betemetve, akkor ugyanígy rendben van. Vilaj misum mászer, és ugyanígy nem kell aggódni a tized miatt. Nem számít ez úgy, mintha újra eltemettem volna, és akkor újra tizedet kell belőle vennem. És ugyanígy, talán mert sábezt most jutunk el a lényeghez, szombaton kihúzhatom a földből. Pedig nincs azért, hogy már előtte kibehúzogattam a földből, hogy ott legyen a mélyedés. És nem tartok attól, hogy amikor kihúzom a földből, a földet el fogom mozgatni, és ezzel a mukcét mozgattam. Akkor ezek szerint ez egy sokkal megengedőbb vélemény. Ezzel azt mondtuk, hogy csak akkor lehetne mozgatni mondjuk a nárciszt, ha már a cserép földből, ha már létrejött az a kis mélyedés. Azt mondja, a Talmud, ez egy jó kérdés, Tiufta. Jó kérdés, erre az ellentmondásra nem tudunk választ adni. Oké, összességében ezzel befejeztük a mai tananyagot, eljutottunk a Sabbat traktátus 51-es lapjára, és fogjuk folytatni majd holnap este, 9 körül. Csak egy rövid gondolat még, ennek kapcsán mindig próbáljuk az ilyen nagyon technikai jellegű dolgokat egy kicsit elvonatkoztatni, és egy kicsit egy filozófiai magyarázatot is adni. És ugye az volt a mai témánknak az egy központi kérdése, hogy mivel változtatom, mi az a dolog, amivel meg tudom változtatni egy adott tárgynak, vagy eszköznek a státuszát, hogy mukcéből nem mukcévé váljon. És mit mondtunk? hogy három lehetőség van, három megközelítés van. Az egyik megközelítés szerint elég rá gondolni. És arra gondolni, hogy mostantól ez nem ezt a célt szolgálja, vagy hanem azt a célt szolgálja. A másik elmi az volt, hogy elég használni. Mondjuk a fa darabra elég ráülni, és ezzel kifejeztem, hogy ez egy újra alkalmatosság. És a harmadik vélemény az volt, hogy cselekedni kell, hogy magát a fizikai valóságát kell megváltoztatni. És mit láttunk? Hogy még az a vélemény is, aki azt mondta, hogy cselekedni kell, ha nagyon olyan volt ez a helyzet, mondjuk mert temetésen voltak, vagy esküvőn, akkor ezzel megelégedett ő is azzal, hogy csak gondoltunk a dologra. És azon gondolkoztam, hogy ennek ha elvonatkoztatjuk az egyszerű jelentésétől, akkor lehet egy mélyebb magyarázatot adni. És azt lehet mondani, hogy amikor egy emberről van szó, és egy ember akar megváltozni, ugye, azt mondtuk, hogy egy tárgyat akarunk megváltoztatni, hogy ne legyen többé mukce. Ugyanígy lehetne mondani egy emberre. Egy ember akar megváltozni. Mit kell csinálni ahhoz, hogy én megváltozzak? Eléggel gondolatban megváltoznom. Hogyha az identitásom, a belsőm megváltozik, elindul egy másik irányba, egy jó irányba, az elége. Vagy esetleg kell, hogy a cselekvésemmel kimutassam, hogy én megváltoztam. Vagy a teljes belsőm meg kell, hogy változzon, a lényegem kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy azt a változást valósnak tekintsem. Most erre nincs egy igazi válasz, csak azt mutatja, hogy mind a három szinten legitim és fontos a változásnak a keresztülvitele. És ez mindannyiunkat tanít arra, hogy amikor arról azon gondolkozunk, hogy esetleg valamit másképp kéne csinálni, meg kéne változni, belülről meg kéne változni, akkor mi az a dolog, ami által a változás létrejön. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép estét kívánok, találkozunk holnap este.